NFC West. Sziasztok! Elérkeztünk az utolsó csoporthoz. Végig vettük szépen folyamatában, egy free agency közben is, hogy pontosan mi történt az adott csoportokban itt az off-season eddigi részében. Ahogy már mondtam nektek, NFC West az utolsó csoport. Ezt hárman fogjuk átbeszélni. Itt lesz velünk Peti. Szia, Peti!
Sziasztok, fórumozók!
És itt lesz velünk Csongor is. Szia, Csongor!
Sziasztok!
Tehát, NFC West, ahogy szoktam mondani, a formulát ismeritek, átmegyünk a csapatokon, elmondjuk, hogy tavaly nagyjából mit láttunk tőlük, és mit várunk az off-seasonben, illetve eddig mit csináltak már az off-seasonben, hiszen most már azért eléggé benne vagyunk. Szívesebben mondanám azt, hogy közel van a szezon kezdet, de az még mindig fájdalmasan messze, semmi gond, gyártjuk a tartalmat, nyugodtan hallgathattok minket, reméljük ezzel így könnyebben telik a várakozás. Na, srácok, hogy tetszett nektek tavaly az NFC West? Mit vártatok volna, és mi lett helyette? Csongor?
Szerintem nagyon jó csoport volt. Én úgy gondolom, hogy ez a liga legerősebb csoportja a 8 közül. Hát ugye az utolsó helyezett Frisco-t nagyon sok sérülés hátráltatta, így a Super Bowl-ba jutás után sikerült egy playoff nélküli szezont összehozniuk. A Cardinals Kyler Murray-vel tovább fejlődött az első év után, és egy 8-8-as szezont hoztak össze. És a két nagy ágyú, a Rams meg a Seahawks azt hozta, amit én vártam tőlük. Mind a ketten bejutottak a playoffba, ahol egymással játszottak, küzdöttek meg, de egyikünknek sem sikerült nagyon sokáig eljutni. Ja, ennek ellenére én úgy gondolom, hogy egy nagyon izgalmas csoport, aminek a rangadóit, az egymás elleni mérkőzéseit mindig élményszámba mennek, mindig érdemes megnézni őket, és négy szerintem nagyon erős csoport, csapat a tagja ennek a kvartetnek.
Egyetértek, Csongor. Mindre, amit elmondtál, egyetlen egy bajom van ezzel a csoporttal, hogy ezek playoffra annyira kifinganak, és bocsánat ezért a szóért, de egymás ellen ugye lejátszák ezt a hat meccset, 4-2, 3-3, 2-4, 3-3, ezek voltak az eredmények, így a divízión belül. Egyszerűen fárasztó szerintem, ennyire kemény ellenfele kellene játszani. Nagyon nehéz ugye így tovább lépni szerintem egy csoportból, aztán szépen most pihenni egy playoffba, ez meg azért furcsán hangzik. Szóval ezek nagyon kimerült, nagyon-nagyon erős alapszezonon vannak túl ezek a csapatok, és be kell látni, teljesen egyetértek az elhangzott, hogy ez a legkiegyensúlyozottabb csoportok egyike, és amúgy az egyik leglátványosabban játszó csapatok is talán itt vannak szerintem.
Igen, teljesen egyetértünk, ráadásul mindegyik csapatnak megvan a saját egyénisége, ami miatt úgymond tudjuk őket azonosítani valamivel. Legyen ez a Seattle-ben most aktuálisan Russell Wilson maga, a San Francisco-nak a nagyon jó futójáték, a zónafutásai, Arizonában Kyler Murray-nek a flashy playjei, hogy ilyen gyönyörűen magyarul fejezzem ki. Ugye a Ramsnél az edzői gárdát lehetne leginkább kiemelni, szóval mindegyik csapatnak van egy igazán jó attitűdje, és úgy tudsz vele azonosulni, hogy úgy mondjam, mindegyikben van valami szépség, és tényleg nagyon erős csoport, talán a legerősebb csoport, tavaly én úgy éreztem, hogy tényleg nagyon kiegyensúlyozott volt a dolog, remélem jövőre is így lesz, és nagyon izgalmas rangadókat fogunk látni majd, ahogy Csongor is mondta. Szerintem el is kezdhetjük itt az értékelést. Az első csapat ugye szokás szerint a leggyengébben végzett lesz, ez pedig a San Francisco 49ers. Ők ugye 6-10-zel végeztek tavaly, hát ahhoz képest, amit vártak, azért az ő évük egyértelműen gyengén sikerült. Ugye, utolsók lettek a csoportban, ahogy említettem, de hát Garoppolo 6 meccsen kezdett, Bosa 2-n, Kittle 8-on, ez azért eléggé magyarázza azt, hogy miért lett ilyen gyengécske ez az év. Egyértelműen vissza akarnak majd térni a korábbi formájukhoz, és újra a Lombardi trófáért akarnak majd harcolni, és én úgy gondolom, hogy ehhez egészen jó lépéseket tettek eddig az off-seasonben. Annyira ebbe bele is megyek. Előtte még egy gondolat, fantasy kikacsintás. Szerintem Brandon Ayuk és Raheem Mostert volt a két legjobb fantasy játékosuk. logikusan az irányítójuk, és kitől és kiesett. Debo Samuel volt még egy olyan játékos, akit azért úgy, ahogy lehetett használni fantasyban is, de nagyon el kellett találni, hogy melyik meccsen mered betenni. Állandó teljesítményt azért nem tudott nyújtani. Tehát tavaly 6-10-zel végeztek, a mostani cap helyzetük az nagyjából 20 millió, tehát van 20 milliójuk a sapka alatt, és az övék a 12. cetli a drafton, illetve az átlagosnál egy picit több pikjük is van. Amik eddig történtek, nagyon fontos szerintem, hogy visszaigazolták Trent Williams-t. Nagyon jól meg fogja erősíteni a falat, és reméljük, hogyha majd Garoppolo egészséges lesz, akkor egészségesen is tartja, tehát megvédi. Visszahozták Kyle Juszczyk-et, mondhatom, hogy a liga legjobb fullbackje, bár nem sok jól működő és használható fullback van a ligában, de ő egyértelműen nagyon jó játékos a mai napig. Visszajött Jason Verrett és Tart is, viszont távozott a harmadik számú elkapójuk Kendrick Byrne. Nézzük először a támadó sort. A futással nem lesz gond a Ninersnél, ezt tudjuk. Egyrészt jó a futóállomány, másrészt jól működik a fal, a harmadrészt az edzőistáb nagyon jól megoldja azt, hogy izgalmas futásaik legyenek, nagyon jól variálják a futó pléjeket, és ezért nagyon hatékony is a futójátékuk. Egy egészséges Jimmy G-vel szerintem a passzjáték is rendben lehet. Ott van egy Debo Samuel, egy Ayuk, akik jó elkapók, és szerintem Burnnek a pótlása az megoldható, ráadásul van egy Kittle, aki a liga egyik, hanem a legjobb tight endje. Tehát így összességében én azt gondolom, hogy a támadósorral nem feltétlenül lesz gond jövőre, ha valami nagyon meglepőt akarnak húzni, az én szememben meglepő lenne, akkor a 12. pikjükkel húzhatnak esetleg egy elkapót, egy nagy darab elkapót húznék magas, erős felépítéssel mindenféleképpen, hogy Samuelnek és Ayuknak a testi adottságait azt ellensúlyozza, és legyen egy nagy célpont Kittle mellett. Amit kiemelek, mert muszáj, nagyon sokat beszélnek Jimmy G-vel, jó irányító, nem jó irányító, én úgy gondolom, hogy nincsen vele gond, amikor egészséges volt, és egy teljes szezont a Niners-szel tudott tölteni, akkor eljutottak a Super Bowl-ig. Nem mondom, hogy ő a liga legjobb irányítói közé tartozik, de egy megbízható, stabil teljesítményre képes, és bebizonyította, hogy a rendszert ismeri, jól mozog benne, úgyhogy itt igazából tényleg csak az kell, hogy ő egészséges maradjon, és akkor ez a támadósor, ez teljesen jól fog működni. A védelem nem volt a legjobb tavaly, de ugye itt is voltak hiányzók, legnagyobb név Nick Bosa, nagyon érződött, hogy ő hiányzott egész évben. Viszont a visszatérésével egyből ütős lehet az egység, a pass rush az biztosan jól fog működni, és Fred Warner irányításával a linebackerek is úgy gondolom, hogy tudni fogják, hogy hol lesz a helyük a pályán, Warner majd irányítja őket. A gyenge pont az esetleg itt a safety és a corner sor lehet, inkább a cornerekre hegyezném ezt ki, véhetően Sherman nem tér vissza, és Akello Witherspoon elment a Seattle-be. A kezdő az Jason Verrett és Emmanuel Mosley lesz, ami nem a legrosszabb, de azért lehetne jobb is. Felvázoltam az a támadóknál, hogy hát lehetne egy elkapó pick, de ezt én inkább egy ilyen luxus picknek gondolom. Én az ő helyükben az első picket, ezt mindenféleképpen a corner pozícióra használnám fel, legyen ez Kilefelé, Patrick Surtain, vagy J.C. Horn. Hogyha valamelyikük olyan jó lesz, mint ahogy azt gondolják előre, akkor hosszú távra megoldanak a corner pozíciót, szóval én ide draftolnék mindenféleképpen az ő helyükben az első körben. Safety poszton ott van Jamie Ward és Tart, meg kell oldaniuk ezt a pozíciót, ami gond lehet itt, a Startnak a sérülékenysége, de Lynch ezt is megoldotta, hozott egy Tavon Wilson-t, szóval még cserével is megvannak a mélység, az azt hiszem, hogy talán nem gond itt a safety pozícióban. hallottátok, hogy nagyon rossz dolgokat igazából nem tudtam mondani. A tavalyi évüket, évüket egyértelműen a sérülések pecsételték meg. Én úgy gondolom, hogy jövőre már csak az egészséges játékosok okán is sokat fog fejlődni a Frisco. Az már egy másik kérdés, hogy ez mire lesz elég. Ugye beszéltünk arról, hogy ez a liga talán legerősebb csoportja. Én úgy gondolom, hogy ha egészségesek lesznek, egyben maradnak, és az edzői hangulat is, az öltözői hangulat is jó lesz, és az edzői irányítás is megmarad olyan jónak, mint amilyen eddig volt, akkor az a minimumnak kell lennie, hogy a wildcard helyekért küzdjenek. Jó, lezárásként még itt a fantasy aspektusára térjünk ki a Frisco-nak. Azokon kívül, akik tavaly jól teljesítettek, nem szívesen húznék mást, gondolok itt Ayukra és Mostertre, plusz ugye hát George Kittle, akitől tavaly sajnos nem kaptuk meg azt, amit vártunk, hiszen nem volt eleget a pályán. Jimmy G-vel nem szemezgetnék, nem vinném el drafton, hogyha menet közben kiderül, hogy nagyon jó az összhang az elkapókkal, akkor esetleg egy ilyen bye week-re felvenném, hogyha ott lesz még esetleg felhúzható játékosok között. Szóval Mostert, Ayuk és George Kittle, esetleg Deebo Samuel, de én most Ayukot jobbnak érzem. Srácok, mit gondoltok 49ers-ről? Csongor?
Szerintem jók lesznek. Az biztos, hogy a sok sérült, aki visszatér, az nagy erősítés lesz számukra. Egy jó drafttal pedig még jobban, még erősebbek lehetnek. Én nagyon meglepődnék azon, hogyha elkapót húznának az első körben, főleg az elmúlt időszak tendenciáját figyelve egy Pettisszel, egy Samuellel, egy Ayukkal, akiket mindegyiket első-második körbe húztak, és nem váltották meg a világot, úgyhogy szerintem nem ebbe az irányba fognak nézni. Én inkább a védelmet erősíteném ott, és még lehet egy meglepő dolog, bár én nagyra tartom Garoppolót, de akár szerintem még az is lehet, hogy a drafton megpróbálnak egy irányítót elvinni.
Peti, lesz irányító pick?
Hát jó, kezdjük az irányító pozícióval. Én Jimmy G-t egy olyan irányítónak tartom, aki jól illeszkedik ebbe a 49ers rendszerbe, és szerintem Shanahan meg is találta azt az irányítót, aki itt képes arra, amit el lehet várni tőle. Ez nem elsősorban az irányító bravúrjairól szól ez a csapat, ez elsősorban arról, hogy Shanahannek a vízióját valaki megvalósítsa. Szóval nem egy bravúros irányító kell ide, hanem egy jó, stabil irányító elsősorban. Hát Jimmy G pedig, még hogyha a tehetsége meg is van mondjuk ehhez, egyszerűen nem tud pályán maradni, és ez egy hatalmas mínusz. És nem tudok bízni Jimmy G-ben. Én úgy gondolom, hogy bármikor benne van egy újabb sérülés. Nem tudom, hogy érdemes-e. És itt a jó lehetőség, valóban, amit mondott Csongor is. Talán itt egy lehetőség arra, hogy irányítót húzzanak. És még talán annyira nem is kell felfele mozogni, mert nincsenek ebbe a dire need-be. Sokkal inkább ugye arról beszélünk itt, hogy akár lecsúszik valaki, akkor miért ne vigyék el helyzetet. És ezt el tudom képzelni, és tehát ebbe teljesen egyetértek Csongorra, szóval én is neki mennék. Én egyetértek azzal, amik elhangzottak. Nekem a cornerback adnám ugye a legjobban, mint pick magát. Szerintem is aztán a legnagyobb need, azért egy Sherman-t pótolni nem egy egyszerű, még free agency-ben sem. Én még csak egy nevet említenék meg, ez Jalen Hurd, egy harmadik körös pickjük volt 2 évvel ezelőtt, akit hát pályán még sokat nem láttunk, nagyon sok sérülés, Covid, stb. Hátráltatta őt, és ami miatt ő érdekes, hogy ő ugye korábban running back volt az egyetemen, azt hiszem a Baylor egyetemről érkezett, és nagyon sok szó volt még a tavalyi off-seasonban, hogy Hurd testalkatából és ügyességéből fakadóan akár ilyen tight end pozíció magasságában is dolgozhatna ebben a rendszerben, ami nekem nagyon izgalmas lenne egy kitul mellé. És nem tagadom, hogy nekem nagyon tetszene egy kicsit az Eagles-szerű két tight endes játék ebben a, ebben a Shanahan féle rendszerben. Nagyon kíváncsi lennék, hogy ezzel hogy tudnának. Egyrészt már csak ugye így ezt az aszimmetriát, amit a Titan okoz, kíváncsi, hogy hogy tudnák kihasználni, hogy így szimmetrikusabb offenzel tudnának felállni. Valamint kíváncsi vagyok arra, hogy blokkolásban ugye milyen lenne, mert itt van elsősorban a hangsúly számomra, hogy milyen plusz tudna adni, és az utolsó ember, aki csak megneveznék, a Sky Juszcsik, szerintem ő aranyat ér a 49ers rendszerében. Kicsit olyan, mint Devlin volt a Patriotsnak. Tehát egyszerűen nem tudtuk hova tenni őt, mert nem látványos, meg hát ugye fantaziban értéktelen, de nagyon kell egy rendszer, meg főleg ilyen run first rendszerben, mint amit ugye csinál a 49ers. Egyszerűen Juszcsik egy eszenciális eleme. És a legfontosabb dolog, Shanahan ugye utálja a fantasy csapatunkat, és ezt soha ne felejtsük el, főleg mikor a 49ers RB-jaira nézünk egy fantasy drafton mondjuk. Amúgy még csak egy dolgot...
Szerintem nagyjából...
Egy dolgot igen, még, hogyha megengedtek, az annyi, hogy a 49ers-szel kapcsolatban nekem 20-21-re csak azért nincs jó megérzésem, mert ebben a csoportban négy ilyen kiegyensúlyozott csapatnál nekem az erős sorrendet elsősorban az irányító szerep be fogja meghatározni, és egyértelműen jelenleg úgy néz ki, hogy a csoportban hiába mondjuk Jimmy G vagy nem Jimmy G, a 49ers van a legrosszabb irányító helyzetben. Uh-huh. És talán pont ebből kiindulva én nem vagyok annyira optimista a 49ers-t illetően. És hangsúlyozom, és akkor vegyük az edzőket? Hát edzői szemmel is talán azért Pete Carroll meg McVay azért olyan edzők, akik azért Shanahani magasságokban nyugodtan említhetjük őket, tehát nem látok akkor annyi differenciát. Itt a csoportomból nekem van 49ers, talán az irányító pozíció miatt egy picit most uh-huh. talán visszaesik ebben a tényleg bivaly erős csoportban.
Az irányítóval egyetértek, az edzők azok pedig annyira kiegyensúlyozottak, hogy ott nem ismernék rangsort állítani. Nagyon jó edzők vannak a csoportban. Jó. Következő csapatunk az az Arizona Cardinals. Csongor, mutasd be őket, kérlek.
Cardinals nagyon sokáig úgy tűnt tavaly, hogy rájátszásba fog jutni. Végül 8-8-al végeztek, csak úgy, mint a 7. kiemelt Chicago Bears, de a Bears jutott be a rájátszásba, a Cardinals pedig 5-2-vel és 8-6-tal is állt szezon közben, végül ezután lett 8-8. Nem is volt 11 pontnál nagyobb különbségű vereségük, úgyhogy akár ez egy sokkal jobb szezon is lehetett volna számukra. Szerintem egy nagyon jó keretük van, nagyon erős offenzel, Murray évről évre egyre jobban játszik, a kiszolgáló személyzete pedig zseniális, az elkapói Hopkins, Fitzgerald vagy akár Christian Kirk is bármelyik csapatban simán első számú elkapók is lehetnének. Futójátékok is jó volt, Kenyon Drake egy kiegyensúlyozott futó volt, Murray-vel pedig szerintem nagyon könnyű jó futójátékot használni. Az offenzív faluk is közepes volt tavaly, úgyhogy szerintem az offenzük nagyjából rendben van. A védelmüket is én úgy gondolom, hogy egy erős védelemről van szó. Az előző szezonban 7-szer kaptak 20 pontnál többet, egy remek védőfaluk van, és a linebacker soruk is jó szerintem, a secondary-ük az, ami nem volt az igazi már tavaly. Egy kieregedő Patrick Peterson, egy talán Bassnak neveztető Dre Kirkpatrick és Jonathan Joseph alkotta a cornerback sorukat, egyiküket se tartották meg, így talán ott lehet a legjobban erősíteni ezen a csapaton. A sapka alatt volt pénzük, jelenleg körülbelül 7-8 milliójuk van. A távozóikat szerintem viszonylag jól pótolták. A fontosabb távozók az a Kenyon Drake, akit korábban említettem, őt ugye a Raiders igazolta le második számú futónak hatalmas összegért, amiért nem is lett volna érdemes megtartani. Ugye Fitzgeraldról még mindig nem lehet tudni, hogy vissza fog-e vonulni, vagy lehúz-e még egy évet. Elment még a Titan-jük Dan Arnold, aki bár hiányozni fog, de szerintem megoldható a pótlása, és főleg a védelemből voltak nagyobb nevek, akik távoztak. Ugye mondtam már a kiöregedő cornerback sorukat, de őket szerintem fiatal tehetségekkel könnyű lesz pótolni, és eligazolt talán a legnagyobb név az Hassan Reddick, akit Hát egy még sokkal nagyobb névvel, JJ Watt-tal pótoltak. Érkező oldalon nem sok játékos van, viszont mindegyikük sztár, óriási nevük van. JJ Wattot szerezték meg 2 évre, AJ Green-t szerezték meg lehet, hogy Fitzgerald helyére, de lehet, hogy egy negyedik számú hatalmas sztárnak az elkapó egységükbe. Szerintem a legjobb igazolásuk az Rodney Hudson volt, a Raiders korábbi centere, akiért trédeltek, és megszerezték az öreg, de még mindig megbízható Prétört rugónak. Összességében szerintem erősödtek ez alatt az off-season alatt, nincs RB1-jük, és tight endjük se nagyon, a támadófaluk viszont tovább erősödött Hudsonnal, a védőfaluk tovább erősödött Watt-tal, így talán ezt a két posztot és a lyukas szekönderjüket kell megoldaniuk a drafton és a megmaradt tőkéjükből. Az 1/16-os pick az övék, én itt a helyükben cornerbacket húznék, ha a két nagy ágyúból, Sustainből és Fairleyből lecsúszik valaki, akkor mindenképpen őket vinném el. A reális opciójuk inkább Horn lehet. A második körbe talán egy running backre mennék rá. Szerintem ez a csapat tovább erősödött. A nagy sztárok, akik érkeztek, hatalmas pluszt adhatnak az öltözőnek, így én egy még jobb szezont várok tőlük, ami a playoff-val fog kicsúcsosodni, ahol azt nem mondom, hogy Super Bowl-ig eljuthatnak, de Kyler Murray-vel az offenszben és DeAndre Hopkins-szal az offenszben a határa csillagos ég is lehet.
Igen, szerintem is egyértelmű fejlődés lehet. Már csak azért is, mert szerintem Murray-re az a válsérülés, ez hetekig rányomta a bélyegét, úgyhogy szerintem ezért is kaptak ki néhány mérkőzésem. Nekem ez a ZJ Green igazolás, ez nagyon érdekes, és bár mindig szimpatizáltam a játékossal, nem feltétlenül tudom hova tenni. Az ő szempontjából lehet, hogy jó a környezetváltozás, de igazából, ha marad Fitzgerald, akkor tényleg ilyen harmadik-negyedik számú elkapó lesz. Peti, te mit gondolsz, mennyi szerepe lesz AJ Greennek itt a Cardinalsban?
Hát nem vagyok annyira optimist AJ Green-t illetően, annyira fittet se látom, hogy őszinte legyek. Szerintem a mélységi, vagy egy picit rövidebb, mint mi passzoknál, és ezért Hopkins, ő mindenhol ott van. Christian Kirk, ő tökéletes slot környékén is fel tud, szépen a vonal mellett is fel tud tűnni. Andy Isabella nagyon jó benyomást tett egyes mérkőzéseken, és még ott volt ugye a fiatal Keyshawn Johnson is. Rendben, értem, egy kis rutin mélység érkezett még ebbe az elkapó bázisba. Hát eszmetlenül pass first évre számítok. Tehát ilyen elkapókat biztos, hogy nem véletlenül, vagy csak azért igazoltak, hogy mutogassák őket. Ez egy elég combos elkapói mag, és hát ezt használni kell. Ezt a sok száját etetni kell. Ez talán kicsit rontott mindenkinek szerintem a fantasy értékén, ezt így szeretném kiemelni. És hát ugye a running back-eknél csak Chase Edmonds maradt, akire most még talán én nem mernék ugrani. Ott van Eno Benjamin, ugye, aki Arizona State-es is volt. Én nekem itt ez olyan running back by committee hangulatú backfield lehet, szóval nagyon óvatos lennék velük. És összességében az összes többi minden elhangzottal egyetértek. Való igaz, hogy ez a cornerback secondary az, ahova érdemes erősíteniük még esetleg, ha megtehetik. De összességében én annyira azért nem vagyok optimista a Cardinals-t illetően. Ez egy nagyon kísérleti rendszer, amit látunk. Nagyon élvezetes nézni. Imádom a Cardinals meccseket nézni, mint szurkoló. Azonban annyira nem vagyok optimista és megint a csoportban lévő hierarchia és az ellenfelek miatt. Én nem vagyok az annyira optimista még a playoffot illetően, így de talán még a wildcardot illetően sem. Nem lesz könnyű a sorsulásuk se, hiszen ugye az NFC North csapataihoz mennek látogatóba, azért az eléggé nehéz, mondjuk úgy. Utána viszont Panthers, Cowboys, Texans, Jaguars, Texans, Colts, Ezek nem rossz mérkőzések, de annyira hangsúlyozom, a csoportbeni ellenfelek miatt nem vagyok annyira optimista.
Igen, fantasyban pedig ebből a csapatból kell húzni Kyler Murray-t és még Kyler Murray-t. Passzolni fognak, ahogy Peti is mondta, és most már futó sincs mögötte, úgyhogy futni is ő fog.
De ez az erjad.
Azért mondtad, hogy nem vagy...
Hát... Én nagyon örülnék neki, lesz, messze vagyunk, úgy jegyezzük meg, hogy ezt kimondtam, úgyhogy lesz az erjad, majd amikor szezon előtt majd kérdez meg újra, és akkor kicsit jobban okay. átgondolva válaszolok.
Peti, mondtad, hogy nem vagy optimista a Cardinals-szal kapcsolatban, és most vegyük ki azt, hogy egy nagyon erős csoportban vannak, de úgy tűnik a Cardinals rálépett egy olyan útra, amit korábban a Rams volt, vagy akár az Eagles is, hogy egy rookie irányító, egy rookie kontraktos irányító köré akarnak minél gyorsabban, hogy abban a 4 évben még nem viszi el nagyon nagy részét a capnek, minél nagyobb sztárokat, kiöregedő sztárokat hozni, akikkel Super Bowl round lehet csinálni. Ez szerintetek egy jó taktika? Az Eaglesnek ugye sikerült valamennyire, aztán Vance már ugye nincs is ott, a Rams is eljutott a Super Bowlig, hogy ez egy jó működő, vagy inkább egy megfontolt, hosszú távú csapatépítés a jobb szerintetek. És mondom, most vegyük ki azt, hogy egy nagyon erős csoportban van benne a Cardinals, csak hogy ti mit tennétek, ha egy GM lennétek egy csapatnál, a nagy összképet tekintve.
Hát én szerintem most szúrta el ezen az évben, hogy GM ezt az úgymond rebuildet. Nem így kellett volna hozzáállni, szerintem a winnow mód abszolút lehetséges, de kb. Egy évvel vannak lemaradva a Bills-nak a rebuildjétől, most ahhoz képest, ahol vannak. És most tényleg úgy gondolom, hogy ez az AJ Green Watt szerződés egy kicsit talán most azt mondanám, hogy felesleges. És Watt is azért egy elég erős szerződésem van, sőt azért jött a Cardinalsba szerintem, mert több, mint előnyös szerződést tudott kapni. AJ Green is azért hibába csak egy év, de az is azért 8,5 milliós cap hit. Én még talán jobb, talán talentet gyűjtögettem volna. És sokkal több fiatal talent, mert én szerintem ez a projekt, fogalmazunk projektként, ez még messze nem fog beérni talán sem ezen az éven, sem pedig a jövő éven, de utána már azért reálisabbnak tartom. Itt szerintem nagyon sok múlik azon, hogy Kyler Murray ezt hogy fogja bírni. Azért ezek a scrambling quarterback-ekkel kapcsolatban mindig egy nagyon picit szkeptikus vagyok. Ezért is örülök, hogy például Josh Allen, ugye, hogyha már Bills-t felhoztuk, egy ilyen pocket passer-re avanzsálódott. Kevesebb a sérülés veszély, ezt egy idő után azért elkezdik leolvasni, lásd ugye Lamar Jacksonnak a tavalyi évét. Én most azt mondom, hogy én azért elsősorban ezek miatt, a faktorok miatt, hogy szerintem egy rossz irányt vett most a GM-nek ez a stratégiája, hogy idősebb és veterán játékosokkal tölti fel a keretet, de szerintem még young talenteket, akár high risk talenteket kellett volna hozni. Én nem támogatom ezt a gyors win-now üzemmódot, mert még nem jár ott ez a csapat.
Érdekes, és szerintem jó kérdés, amit Csongor feltettél. Nagyon elbogatalizálva tudnék úgy válaszolni rá, hogyha nem te vagy a Patriots, akkor ez kifizetődő stratégia. Ugye azért nagyon kevés olyan csapat van, aki abban gondolkodhat, még hogyha gondolkodik is, de reálisan gondolkodhat abban, hogy itt egy 10-15 éves dinasztiát kialakít. Szerintem, hogyha a mai NFL-ben egy csapat tud nyerni egy Super Bowl-t, akkor az már 10 éven keresztül az egy nagyon nagy eredmény, és ez sokszor kifizetődik, ez a taktika. Szerintem az egyik legjobb példa erre talán a Seahawks, amikor ugye már Russell Wilsonnal, de igazából talán akkor még nem miatta, sőt, akkor még nem miatta megnyerték a Super Bowl-t, viszont amikor Russell Wilson megkapta a nagy szerződést, és szétesett a védelem, azóta is egy nagyon jó csapat, de valahogy sose tudnak oda jutni. Úgyhogy azzal számolni kell, hogyha így kiköltekezel, akkor az hosszú távon visszaüthet. Viszont cserébe lehet, hogy lesz egy Super Bowl-od, jó esetben akár kettő. Folytassuk a csoport első rájátszásba jutó csapatával, ez pedig a Los Angeles Rams. Peti, tiéd a szó.
Hát én nagyon nagyon szeretem ezt a csapatot összességében, és szerintem nagyon kevés olyan csapat van, ahol ez egy defensív játékos ennyire prominens tud lenni, és talán az egész alakja és gerince egy csapatnak, és hát be kell látni, hogy Donald egyszerűen nem lehet kérdés. Hihetetlen, mindenhol ott van a pályán, a teljes, egyszerűen nincs az irányító, aki el tud menekülni előle, falakat, támadó falakat zúz és tör, hihetetlen effektív, hihetetlen nyomás, már maga a személye szerintem önmagában rettegéssel tölti el az offensive linemeneket, valamint az irányítókat, és teljesen jogosan hihetetlen vezéregyénisége ennek a védelemnek, és ez nagyon látszott is. Ez a 20-20-as év a Ramsnél, ez a védelemről szólt. És ez nem feltétlenül csak azért mondom, mert Goff miatt talán limitáltabbnak tűnt ez az offense. Egyszerűen liga szinten is kiemelkedett, úgy gondolom, ez a védelem. Nagyon-nagyon jó volt. Nagyon jók voltak abban, hogy a pályára tegyék azt az offenszt, aki valamiért egy kicsit most köhögött. És azt láttuk, hogy egy olyan Ramsből, aki korábban ugye egy nagyon-nagyon kreatív play call-okkal, passzjátékkal törtek előre, és jutottak ugye egy Super Bowl-ig, egy run first csapattá alakultak. A ligában ugye futás lehetőségben a top 5 csapat közt volt az év végén, tehát valamiért úgy tűnt, mintha kompenzálni akarná McVay Goffnak az úgymond problémás évét és limitációit. Én úgy gondolom, ez a 10-6, ez reális is volt. Én úgy gondolom, hogy kb. Ennyi is volt ebben a csapatban most így jelenleg, egy nagyon-nagyon nehéz csoportban, és szerintem mindenkit meglepett egy picit, amikor ugye eljutottak a playoffig, és hát a wildcardban ugye nyertek a Seahawks ellen, ami szuper, viszont utána a divisional döntőben a Packers, hát mondhatjuk, hogy lelépte őket ugyebár. Szóval a Lambeau Fielden persze tudjuk, hogy ezért ott nem egyszerű senkinek sem. Ettől függetlenül egy 32-18-as végeredményre talán úgy senki sem számított. Hát merre tovább? Merre tovább? Mert 20-20-ban azért láthattuk azt, hogy valahol a maximumra lett pörgetve ez a Rams a jelenlegi keretével. És hát meghúzták az egyik legfontosabb lépést, megszabadultak Jared Goff-tól, egy szinte lehetetlen szerződéstől, amit senki sem akart, és talán a Rams igyekezett túl is fizetni Staffordért, akit ugye megszerzett a Lions-től, hogy a Goff szerződést el is tovább tudja adni. Időközben már Goff azóta elstruktúrálta a szerződését, és láthatjuk, hogy nagyon rövid ideig számolnak vele, mint oroszlános. Szóval meglátjuk, hogy ez mit fog jelenteni. Azonban Stafford egy egyértelmű upgrade Goff-tól, és hát ez nagyon-nagyon jól jöhet majd mindenkinek, de erről tenni picit később. És ha tovább menjünk, akkor nézzük meg a running back-eket, mert tavaly ez a backfield ez borzasztó volt. Brown, Henderson, Akers. És nagyon vártuk Akers-t egész évben. És talán egy-két hét kivételével talán ez a bizonyos domináns Akers-t még nem is láthattuk. Láthattuk a szárny bontogatásait, és most nagyon arra utal minden, hogy Cam Akers megkaphatja ezt a bizonyos RB1 helyzetet, és ez lehet, hogy fantasy szempontból azért nekünk jó lehet. Wide receiver-eknél hát fogalmazunk úgy, hogy egy kicsit talán tisztult a kép. Cooper Kupp, Woods tavaly, én most azt mondom, hogy egy kicsit visszább lépett. Nagyon-nagyon jó évet vártunk mind a kettőtől, és talán Woods hozta most a számokat, Kupp kevésbé. Szerintem lehet reménykedni abban, hogy visszatérnek, és talán örüljünk ennek olyan szempontból, hogy fantasy értékük azért picit lecsökkent, szóval akár itt még aranyat is találhatunk. Ide érkezett Deshaun Jackson. Nagyon sok relevanciát nem szeretnék most hozzáfűzni, lehet, hogy be fog jönni, de elsőben a sérülések és életkorából fakadóan egy nagyon riski pick lenne, egy late roundot majd talán fantasy szempontból rá lehet szállni, azonban semmiképp se számoljunk vele, mint egy olyan játékos, akire most rá kéne rohannunk. Tight end-ek közül ugye Everett eltűnt a rendszerből, Tyler Higbee megkapta ezt a tight end one pozíciót. Offensive linemenek nagyon rendben vannak, én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó pass protectionről beszélünk, és egy nagyon jó run block rendszerről egyben. Front 7, nem is kell belemennünk, tehát összességében az egész front 7, secondary, Nagyon egyben van. Nagyon egyben van. Amennyire jó az az a front seven, legalább annyira jó a secondary. Itt ugye meg kell említeni Jalen Ramsey-t, Zsolti nagy kedvence, Hia Zsolti, és még beszéltünk ott a fiatalokról is. De összességben nem kell belemennünk a részletekbe. Ez egy jó védelem. Maximum egy kis mélységre van szükség esetleg, de szerintem az is adott már így ki, úgy 20-21-ben, így a free agency után. Tehát nagyon sok mindennel nem kell, úgy gondolom, ezzel a keretben foglalkozni, és nagyon szeretném azért hozzátenni, hogy szerencséjük is van se cap, draft első körük már az ugye nincs, ők mondjuk olyan luxusnak is tekintik ezt az első kört, gyakorlatilag évek óta nem vesznek részt a drafton, amikor pedig draftolnak, akkor azért fogalmazunk úgy, hogy általában nem sikerül a legjobban, szóval McVay-nek lehet, hogy nagyon jók a play call-jai, annál rosszabb a player call-ja a drafton. Mindazonáltal én nekem most ez a csapat nagyon-nagyon-nagyon erősnek tűnik. Nekem ők az egyik legizgalmasabbak így a csoport szinten. A Seahawksot is szerintem le tudják nyomni, és nagyon-nagyon kíváncsi leszek, és szerintem mindenki NFL fanként szeretné látni, hogy Stafford mire lesz képes ebben a csapatban. És szerintem ez Robert Woods Cooper Cup értékét egekig fogja lőni, tehát egy új GM-i helyzet fog itt létrejönni. Mindazonáltal tényleg itt azért legalább ilyen 40 TD-s elvárásokat is lehet szerintem Stafford irányába nyugodtan támasztani, mert pályára lesz rakva, vannak futói, van egy jó fal, ami védi, akinek talán ez az utolsó lehetőség annak a falnak, hogy egybe legyen tartva és működhessen. Ez egy megterített asztal. Itt 12 győzelemnél kevesebb részemről alig ha elfogadható. Én így gondolkozom jelenleg a Ramsről. Nagyon-nagyon figyeljünk rájuk. Szerintem 20-21-ben nagyon nagyot robbanthatnak.
Igen, hát szerintem itt kerülgethetjük amennyire akarjuk, vagy mondhatjuk bárhogy a dolgot. Egyszerűen Stafford sokkal jobb irányító, mint Goff az elmúlt időszakában, ahogy te is mondtad, Peti, ez önmagában predesztinálja a Rams-t a jobb eredményre.
Én is egyetértek Petivel, szerintem is a Rams lett a Stafford trade-del a csoport egyértelmű esélyese, és ez fantasy szempontból is, ahogy fantasy szempontból már korábban is egy aranybánya volt a Rams, de fantasy szempontból Stafford csak még jobbat tehet számunkra, hiszen az elkapói Cup, Woods, vagy akár esetleg ugye a frissen igazolt, de már kiöregedő Deshaun Jackson is remek pontokat hozhatnak nekünk hétről hétre, csak úgy, ahogy akár Akers is, aki szerintem azért az év végére, főleg a playoffban megmutatta, hogy mire lehet képes hosszú távon.
Most sem muszáj megkérdeznem. Cam Akerst melyik körben hoznátok el egy PPR drafton? Melyik az a leghamarabbi kör, amikor elhoznátok? 10 fős liga.
Egy per egyből lehet, hogy a második körben már.
Uh-huh.
Vagy ott mondhatod a harmadikat is, érted, de az ugyanaz. De.
Uh-huh. Igen, igen. Harmadik kör vége, negyedik eleje nálam inkább.
Igen, én kb. Negyedik elején vagyok, nem tagadom, és ezt kicsit most akkor cizelláljuk, és akkor tényleg a fantasy fanok akkor most elkezdhetik hegyezni a fülüket. Nagyon nehéz kérdés fogok most feltenni. David Montgomery, vagy Cam Akers, PPR Liga. Melyiket vinnétek el?
Cam Akers. A csapat sokkal, de sokkal jobb körülötte. Fent lesz az offense állandóan a pályán. Ez nálam nem kérdés. Bár Montgomery nagyon jó, és tavaly is jól fejezte be az évét. Szörnyű a Bears. Nem szívesen húznék onnan olyan, hát még a legtehetségesebb. Egyedül Allen Robinsont vinném a Bearsből szívesen.
Csongor?
Nem mondom Merit.
Én is mondom Merit.
Mondom Merit, mert tavaly megmutatta, hogy mire képes. Akers még csak bontogatja a szárnyait, és ott van ugye Henderson is, és eddig nem nagyon láthattuk azt, hogy McVay Nyilván Görlinél volt olyan, de azóta, hogy egy fiatal futóra egyértelműen számítana első számúként és workhorse futóként. És bár valóban nagyon gyenge a Bears, de hogyha van egy gyenge csapatod, akkor miért ne próbálnád meg az erősségeit kihasználni, ami az egyik legnagyobb erőssége, az Montgomery.
Ezt sem mondjuk, hogy ezt Matt Nagy is megjegyzi nagyon jól, mert azért tavaly évvégén vett észre, hogy jaj, tényleg, lehetnek futni is. Most a Trubisky már rájöttünk nagy nehezen 2 év után, 3 év után, hogy lehet, hogy nem az a bizonyos irányító, akire számoltunk. Na mindegy, Matt Nagy, hajrá, találjuk ki ezt a dolgot. A biztosan McVay azért érdekes a running back-ekkel kapcsolatban, még ha jól emlékszem, akkor Gurley-t, azt őt nem ő draftolta. És azért amint Gurley kikerült ebből a bizonyos képből, azonnal tavaly már egy running back by committee megközelítés volt. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy Cam Akers-t berakják ebbe a bizonyos RB egy pozícióba. Nekem Daryl Henderson egy picit még zavarja a szememet, amikor látom a depth charton. Szóval ezzel vagyok óvatos.
A gyors kérdésem fel akartam tenni. Ti úgy vettem ki a szavaitokból, hogy ti úgy gondoljátok, hogy a Rams nyeri a csoportot? Nem kell mondani, hogy ha úgy gondoljátok, hogy nem ők, hogy akkor ki, csak erre válaszoljatok, hogy akkor véhetően a Rams megnyeri?
Nem kérdés.
Szerintem igen.
Aha.
Szerintem nagyon meg fogja nyerni.
Jó, hát akkor térjünk át az általunk csoportgyőztesnek titulált Rams legnagyobb kihívójára, hogyha fordíthatok így, bár képzavar, mert tavaly pont fordítva volt, szóval Seattle Seahawks. Csongor?
Hát a Seahawks érdekes helyzetben van. 12-4-jel megnyerte a csoportot, Wilson évelején MVP formában játszott elképesztően zseniálisan, aztán lehet, hogy egy kisebb formahanyatlásnak is köszönhetően, de Pete Carroll úgy döntött, hogy előveszi a jól bevált régi playbookját, és elkezdtek futni. Playoffban meg ott is a jól bevált régi módszert vették elő, és kiestek. Ráadásul egy csoport ellenfélel a Los Angeles Rams-el szemben. Ennek köszönhetően Wilson, hát ha lehet így fogalmazni, bedurcázott, és olyan nyilatkozatokat tett, hogy ő el akar menni a csapattól, és hogy 4 olyan gárdát is lát a szemei előtt, ahol szívesen képzelni el magát a jövőben. Hát Wilson egyelőre nem ment el, nem is valószínű, hogy el fog menni. Ennek ellenére a csapat szerintem nem sokat erősödött tavalyhoz képest. Az offenzükben ugye ott van irányító poszton a liga egyik legjobbja. Az elkapóik nagyon jók, az elkapó párosuk Metcalf-el és Lockett-el kiváló. Jó futóik is voltak tavaly. Chris Carson szerintem egy megbízható futó, akit vissza is igazoltak. Az offenzív faluk mindig gyenge, ez tavaly se volt másképp, bár tavaly azért az átlagoshoz képest erősödött a faluk. A Titan soruk nem volt az igazi, bár Hollister hozta azt, amit szokott, de távozott, ugyanúgy, ahogy a másik két Titanjuk is, Greg Olsen és Luke Wilson. Így kérdés, hogy mi lesz a Titan deckkel a jövőben. A védelmük évelején botrányosan gyenge volt, rendre 20-30-40 pontokat kaptak egy meccsen, és nevek alapján szerintem nem kéne ilyen gyengének lennie a védelmüknek, és a szezon végére viszonylag fel is jött ez a védelem, a playoffra meg már úgy gondolták, hogy egy nagyon erős védelemmel vághatnak neki, aztán a Rams 30 pontot pakolt fel nekik egy csereirányítóval, aztán egy sérült Goffal a pályán. A defensív faluk szerintem nem rossz, a linebacker soruk kifejezetten erős, a secondary-ük pedig nevek alapján szerintem szintén egy közepes per erős secondary-nek mondható. Viszont nagy nevek főleg a védelemből távoztak, ilyen volt Dunlap a defensive line-ból, KJ Wright-nak ugye még nem tudjuk mi a jövője, és a legnagyobb szerződést kapó távozó védő az Shaquille Griffin volt, akit a Jaguar szerzett meg. Ugye az offense-ből már mondtam, hogy szinte az összes tight endjük elment, de távozott Carlos Hyde és David Moore is, akik ugye második számú futó és harmadik számú elkapók voltak. Érkezőkben sem nagyon jeleskedett a csapat, viszont azokat legalább csoportriválisoktól hozták, Hyde-t hozták a defensív falba, Everettet megszerezték a Rams-től, tight end pozícióba, és Akello Witherspoon-nal próbálják majd helyettesíteni Griffint, aki a 49ers-ből érkezett a csapatba. Szerintem a legnagyobb erősítést szintén egy Raiders falember hozta náluk is, csak úgy, mint a Cardinalsnál, ők is trédeltek egy Las Vegas-i támadó falemberért, Gabe Jackson szerezték meg. Capjuk nem sok van, összességében szerintem inkább gyengült, mint erősödött a csapat, és ami a legaggasztóbb jel, hogy a drafton összesen 3 pickjük lesz. Egy második, egy negyedik és egy hetedik körös. Így hát szerintem már tovább nem nagyon fog erősödni ez a keret, és úgy érzem, hogy amit már korábban beszéltünk, még csak nem is az, hogy megvédik a csoportban a győzelmüket, de igazi kihívói is sem lesznek a Ramsnek. Nem tudom, ti mit gondoltok erről?
Amit a végén mondtál, engem az zavar a legjobban a draft pickek hiánya igazából, így nagyon nehéz lesz építkezni és olcsó játékosokat szerezni. Igazából engem ez zavar a legjobban, az összes többit elmondtad.
Hát egy kicsit úgy vagyok ezzel, hogy én nagyon szeretem a természetfilmeket, amikor a gepárd így rámegy az antilopra, és az antilop, tudjátok, így a teste minden porcikája megcsavarodik. Hogy
jaj, de jó, ja, meglepődtem már, hogy megijedtem, mit fogsz mondani. Jó, és, jó, oké, ez és, a vadászat dolog, ez így jó.
És körülbelül Russell Wilson is kb. Élvezetes nézni, amikor már látod, hogy jaj, Joey Bosa ráfutott, bocsánat, a másik Bosa tesó ráfutott, és látod, hogy jaj, mi lesz a vége ennek. Szóval, és valahogy mindig megoldja. Nagyon élvezetes nézni, de hát szerintem pont ezért van az, hogy az év második felére viszont elfárad. Viszont már, tehát ezt nem lehet bírni, ezt a folyamatos pressure-t, amit így ráhelyeznek. És teljesen megértem a frusztrációját. Van egy olyan kaliberű játékos, hogy ennek hangot is adhasson. Tehát ő kiérdemelte, hogy legyen hangja. Ő még nem egy, szóval Kenny Galladay-nél egy picit ilyenkor úgy pislogok, egy Russell Wilson-nál megértem. Mindazonáltal azért szeretném kiemelni, hogy amikor nagyon nagy örömmel és mosolygó arccal aláírja a Deshaun Watson, Wilson a szinte 95%-ba garantált szerződését, akkor azért egy kicsit azt szoktam mondani így magamban ilyenkor, hogy és akkor te most mit vársz? Most örömmel írtad alá tényleg a garantált szerződésedet, hogy utána 12 hónap múlva azt mondta, hogy ez nekem mégse tetszik. Tehát én tudom, hogy most tényleg úgy működik, hogy belesúgják az irányítók fülébe, hogy garantált pénz, és akkor mindenki libabőrös lesz, és aláírják, rendben van, csak ennek ez az ára. És remélem, hogy ezt én megtanulja mindig, és nagyon remélem, hogy sem Wilson, és sem Watson nem fog tudni mozdulni. Ez teremtsen egy picit precedenst olyan szempontból, hogy a garantált pénzt nem azért kapott, hogy utána megtöm a zsebbe, továbbá egy erős hiszti után, mert ez nem így működik. Tehát én azt mondom, hogy ilyenkor akkor szerintem szó se lehetne garantált pénzről. Miről beszélünk ilyen körülmények között? Tehát én remélem, hogy ez ebből lesz egy precedens. Mind a kettő maradjon szépen a helyén, és szépen viselje, hogyha mosolyogba tudták aláírni a garantált pénzt, akkor sajnos a garantáltan rossz offenzív fal elé is mögé, bocsánat, a garantáltan rossz offenzív fal mögé szépen tessék felállni a snapnél. Tehát ez nálam így működik, és nem akarok most ilyen elvi kérdést csinálni ebből, de egy picit igen. Running back-ek, Csongor, Chris Carson nem megbízható, Chris Carson egy Quentin, mindig questionable, Chris Carson, ha rá eszembe jut, vagy kimondom ezt a nevet, akkor savas refluxos felmaródása van a számban, meg a gyomromban, mert egyszerűen nem lehet vele mit kezdeni. Egyszerűen lehetetlen Chris Carsonnal csak vigyázni kell. Viszont egyetértek, a wide receiver duójuk nagyon jó, Lockettből hatalmas az upside, és emellett pedig DK Metcalfnek nem csak, hogy upside-ja van, de egy olyan stabil padló is, hogy ez hihetetlen. Szóval ezt nagyon adom. A running back-eknél meg hát vigyázzunk a committee-vel.
Ha már beszéltünk futókról, az előző csapatunknál, akkor most is válasszunk egyet. Most nektek kell. Kit draftolnátok? Tyler Higbee-t, ugye Rams, vagy Gerald Everettet Seahawksban, Titan-ek? Valaki Higbee-t. Draftolni kell.
Uh-huh. Higbee-t.
Én is Higbee-t.
Uh-huh. Érdekes. És azért, ha már így tovább viszem, mert ő volt a jobb tavaly a Ramsben, vagy azért, mármint, hogy akkor ő a jobb játékos ebből a gondolatmenetből kiindulva, vagy azért, mert ő nem váltott környezetet és ismeri a csapatot?
Szerintem a Rams elkapói, Cup, akár az újonnan igazolt Ishon Jackson vagy Woods, ők nem red zone targetek. Nagy részt alacsony speedster elkapót, akik nagyon jól lehet őket használni, de a red zone-ban ott van egy megbízható Higbee, rá lehet dobálni a labdákat. A Seahawksnál meg szerintem ez az ember az DK Metcalf, uh-huh. nem pedig az újonnan megszerzett Everett.
Uh-huh. Ez egyetetek. Tehát és mi ne felejtsük el, hogy ez a Chris Carson is valamiért egész jól felfejlesztette a kezét. Én még annyit tennék hozzá, hogy az a tight endeknél a Seahawksban ott van Will Disley, aki viszont tényleg nagyon jól tudjuk, hogy ő amúgy tényleg jó a red zone-ban, hogyha egészséges. És Colby Parkinson pedig tavaly volt draftolva, szóval szerintem ő is többet léphet pályára. Tehát ott azért most nem azt mondom, hogy tight end by committee van, de úgy gondolom, hogy sokkal több lehetőséget tudnak elvenni majd Everettől, aki amúgy sose volt olyan tight end egyszerű alapanyag.
Jó. Jó, azt jó. Jól kiveséztük ezt a tight end kérdést. Ugyanúgy, ahogy az egész csoportot, az utolsó csoportunkat itt ebben az időszakban, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattátok az összes ilyen részünket, viszont felhívnám rá itt most a figyelmeteket, hogy a jövőben vissza fogunk térni azért. És megnézzük majd, hogy pontosan hogyan alakultak még a szezon kezdetig ezek a csoportok, az egyes csapatok. Nem ennyire részletesen, de átnézzük majd a komolyabb változásokat. Úgyhogy szerintem erre érdemes lesz majd visszanézni, izgalmas lesz még, hogy itt milyen kisebb finomítások lesznek a csapatoknál. Én most megköszönöm, hogy itt voltatok velünk, srácok. Köszönöm Peti és Csongor, és természetesen nektek is, hallgatóink. Úgyhogy további jó Fumble Forum hallgatást a jövőben. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!